6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi egyetlen szabadságot ismerünk, a magyarok szabadságát. Ez a miénk, ehhez ragaszkodunk, és ehhez meg is vannak az eszközeink. Hiába fenyegetnek bennünket világhatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án a Kossuth téren. Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban, fogalmazott Orbán Viktor a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány által szervezett, Budáról a Kossuth térre érkezett békemenet résztvevői előtt. Hozzátette, innen már elkotródott a helytartó tanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, elódologtak a migrációpárti brüsszeliek, egyik sem bírt lenyelni bennünket. Megakadtunk a torkukon, és még nekik kell örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták, mondta. A magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren. A kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott ünnepségen kiemelte. Mi, magyarok, mindig több történelmet csináltunk, mint amire nekünk volt szükségünk. Jutott belőle másnak is bőven, tette hozzá, rámutatott. Amikor a magyar szív megdobban, azt meghallja az egész világ. 1956-ban is meghallotta, sőt nem csak meghallotta, de bele is remegett. Az egész világ kommunizmus megrendült, mert Budapest példát adott a rab nemzetnek. Reményt adott azoknak, akik elnyomásban éltek. Leoldotta a félelem láncait, amelyek fogva tartották a lelkeket, és megtanította az egész világnak, hogy a szabadság nem ajándék, nem kegy, hanem kivívott jog, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc békésen és méltóság teljesen indult. A forradalmárok határozottan vették fel a küzdelmet a fennálló kommunista diktatúra ellen. Szabadságot és függetlenséget, valamint a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték, idézte fel ünnepi beszédében a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Kőszegen. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a forradalom nemes törekvéseit október 25-én az úgynevezett véres csütörtökön bosszulta meg az akkori kommunista hatalom. Akik annak idején gyilkoltak, lövettek, akik annak idején leverték a forradalmat, a kommunista rendszer vezetői, működtetői voltak. Később átvedlettek az 1990-es években bankárok, cégtulajdonosok, az országgyűlésben pedig úgymond a demokrácia legfőbb bűrei lettek, fogalmazott. A magyar emberek 69 évvel ezelőtt azt a világos üzenetet küldték a világnak, hogy szuverenitásukat és szabadságukat semmilyen áron nem áldozzák fel. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján tartott megemlékezésen. A miniszter kijelentette, a magyar-amerikai kapcsolatok minden idők legjobb szintjén vannak, ami a kétoldalú kapcsolatok szempontjából egy új aranykor kezdetét jelenti. Egy új szövetség formálódik, fogalmazott, és rámutatott. A két patrióta kormány kiáll a béke, biztonság és szabadság mellett, kapcsolataikat pedig a kölcsönös tisztelet és bizalom alapjaira helyezik. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette. Az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet. A csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet. Helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arra felé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik. Estére azonban arra felé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Igyártó Gabriellát, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatóját, akivel a Csóri Sándor programról és a szeptember 20-án megrendezett Sereglés 2025 című rendezvényről beszélgetünk, amelynek főszervezője a Népművészeti Egyesületek Szövetsége volt. Kérem Gabriellát, kezdjük talán az adatokkal.
Igen, hát akkor kezdem egy picit előbbről, hogy amikor 8 évvel ezelőtt elindult a Csóri Sándor program, amely a magyar népművészetet, a hagyományainkat, fenntartó közösségeket volt hivatott ebbéli munkáikban támogatni. Nem gondoltuk, hogy ez az egyik legsikeresebb rendszeres közösségeket segítő program lesz a Kárpát-medencében. Ez a Csóri Sándor alap, amely évről évre a legkisebb néphagyományt éltető közösséget is elér a Kárpát-medencében. A Kárpát-medence legeldugottabb zugában is segíti a hagyományőrző közösségeket. És úgy gondoltuk, ezt érdemes megünnepelni.
Több tízezer népzenész, néptáncos, kézműves mester vett részt ezen a fesztiválon.
3 évvel ezelőtt volt már egy Csóri Sándor fesztivál, az is egy nagyszabású volt, de idén azt gondoltuk, hogy újra meg kell mutatni ezeket az eredményeket. Hát a Csóri Sándort idézem, látnunk kell egymást, hogy láthatóak legyünk, és hallanunk kell egymást, hogy hallhatóak legyünk. Ez a Vendégeim című verséből idéztem, tehát igen, azt gondoltuk, hogy a 8 évvel ezelőtt elindult program eredményeit újra meg kell mutatnunk, hogy mennyi közösség van a Kárpát-medencében, akik őrzik a hagyományokat, és hogy tudjanak ezek a közösségek megmutatkozni, egyrészt a közönség a társadalom felé, másrészt, hogy egymásról is tudjanak. Tehát ez volt szeptember 20-án, és amikor elindítottuk ezt az egész rendezvényt. 3 évvel ezelőtt a Martin György Néptánc Szövetség rendezte meg nagy sikerrel, és idén a Népművészeti Egyesületek Szövetségét kérte fel a szervezőbizottság, a Csóri Sándor Alap tanácsadó testülete, hogy bonyolítsuk le főszervezőként. Hát ez egy hatalmas munka volt. Tehát az alapkoncepció az, hogy minden település önkéntes alapon csatlakozhatott, ahol vannak ilyen közösségek, és akik támogatást kaptak a Csóri Sándor Alapból. Tehát ha volt szeptember 20-án egy rendezvényük, azzal csatlakozhattak. Aztán végül úgy döntött a szervezőbizottság, hogy legyen 16 kiemelt helyszín egész Kárpát-medencében, és akkor ezeken a helyszíneken készültek tévéfelvételek, filmek, tehát ez majd jobban látható lesz a médiában is, és egy Facebook kampány keretében rengeteg település töltötte fel a programját, tehát tényleg láthatóvá váltak ezek a közösségek.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapját. Bevallom, én magam is onnét tájékozottam erre az interjúra készülve, és elképedtem, mennyi rendezvény, mennyi esemény kötődik, nem csak a szeptember 20-án tartott Sereglés 2025 című rendezvényhez, amelynek alcíme, hogy a hagyomány összeköt, hanem a Népművészeti Egyesületek Szövetsége munkájához. Így hát Igyártó Gabriellának óriási kapcsolatrendszere alakult ki az évtizedek során a Kárpát-medencében dolgozó mesterekkel. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége a mesterségek ünnepe kiemelt rendezője, de most hogy sikerült őket összekötniük? Hogy sikerült megszervezni, hogy éppen szeptember 20-án, éppen 10 órakor kezdődjék mindenütt a viseletbe öltözött énekesek, táncosok, mesterek találkozója?
Ez nem volt annyira bonyolult, hiszen van egy nyilvántartásunk a Csóri Sándor Alap testületének, hogy kik voltak azok, akik az elmúlt 8 évben pályáztak, és a pályázati rendszeren keresztül küldtük ki a felhívást, tehát ez így egy elég egyszerű történet volt, mi csak begyűjtöttük azokat, akik csatlakoztak, és felfűztük egy egységes rendezvényi, és ugye ajánlottuk a csatlakozott településeknek, és ez folyamatos volt, tehát még az utolsó napokban is csatlakoztak, tehát a végeredmény az 349 település, 400 szervezet csatlakozott, és akkor mindenkinek ajánlottunk egy program sorozatot, amit vegyenek be az adott település már meglévő programjába. Az, hogy egy népviseletbe való felvonulás, csak kezdődjön, és egy olyan helyszínhez az adott településen, amit szerettek volna, egy ikonikus helyszín az adott településnek, vonuljanak oda, egy pap vagy lelkész áldja meg az ott lévőket, aztán meghallgatták mindenütt Csóri Sándornak egy versét, utána énekeltek közösen, és volt egy ajánlott ének is, amit elénekelhettek közösen, és aztán egy csárdást, a saját tájegységüknek megfelelő csárdását eltáncolták, hiszen a csárdás tavaly felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára, és ez nagy büszkeség nekünk, és akkor ezért választottuk, hogy mindenki a saját tájegységének csárdását járja el. Visszatérve a számokra, tehát 2017-ben hozta létre a magyar kormány a Csóri Sándor Alapot, a Kárpát-medencében lévő hagyományőrzéssel, népművészettel foglalkozó szervezetek támogatására, és ennek az alapnak a legfontosabb célja tudásátadás közösségben. Tehát ez lehet népzenei, néptáncos, kézműves közösség, de hogy adjuk át a fiataloknak ezt a több száz éves, nagyon értékes tudást. És a Csóri Sándor program az elmúlt években közel 22 milliárd forinttal támogatta ezeket a közösségeket, 12,500 pályázat érkezett be, több mint 3300 szervezettől, akiket ez az alap támogatott. Tehát most ők mutatták meg magukat a nagy közönségnek, hogy ebből a támogatásból milyen fantasztikus sikereket értek el ezek a pályázatoknál. A népművészet minden műfaját támogatjuk, de nagyon sok olyan pályázatot írtunk ki, ahol az infrastruktúrát támogattuk, például táncegyütteseknek próbaterem felújítását, viseletek vásárlását vagy csináltatását, hangszervásárlást, kézműves területen pedig kézműves műhelyek, alkotóházak felújítását, műhelyek berendezését, alkalmassá tenni, hogy minél több érdeklődőt tudjanak fogadni. Tehát ez csak egy része volt a támogatásnak, de a szakmai programokat, a Mester és Inas programot is több millió forinttal támogattuk az évek során, hiszen főleg a kézműveseknél van ez a pályázat, a Mester és Inas, tehát hogy a mestert, aki népművészetmestere címmel kell rendelkezni, népiparművész címmel, vagy valami nagyobb elismerésre kell legyen, ő fogadhatott tanítványokat a saját műhelyében, és a mestert támogattuk, így nagyon sok olyan fiatal ismerkedhetett meg, vagy ha beleszeretett, akkor tanulhatott egy-egy mesterséget, ami nagyon fontos szerintem a tudásátadás szempontjából.
Óriási dolog, én azt gondolom, hogy nem csak a hazai, magyar és nemzetiségi, de a határon túli népművészettel foglalkozó közösségek is pályázhatnak a Csóri Sándor alapba, hogy bővült évről évre 2017 óta. Gabriella itt nagyon szerényen fogalmazott, hogy mi csak összefogtuk. Azért ez nagyon sok odafigyelést jelent, kapcsolattartást, személyes találkozást, és a közösségek megszervezését is a legkisebb falvaktól kezdve itt Budapesten a Szent Háromság térig.
Hát igen, persze nagy munka volt, hát ez is egy nagy csapatmunka volt, de ha végig gondolom, hogy milyen fantasztikus történeteket hallottunk, nem lehettünk ott minden helyszínen. Kárpátalján 5 település csatlakozott, és ott külön katonai engedély kell, hogy viseletbe vonulhassanak. Mesélték, hogy persze ezt nem sikerült megszerezni, így azt a megoldás született, hogy elmentek a templomba, és ott átöltöztek viseletbe, kijöttek a templom elé, és ott énekeltek, táncoltak, és így oldották meg. Tényleg az ember torka elszorul. Például Székely udvarhelyen 21 település volt jelen, a Gyimesektől a Gyergyóig 600 táncossal csatlakoztak. Székely udvarhely kiemelt helyszín volt, vagy Sárospatakon 16 település csatlakozott a Sárospataki kiemelt helyszínhez, ahol 3-4 felvidéki település is csatlakozott, amúgy felvidéken meg Vajdaságban is volt kiemelt helyszín, Vajdaságban Palics, felvidéken pedig Gombaszög és Dernő. Erdélyben is sok kiemelt helyszín volt, például Mérakolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Székelyudvarhely és Szamosújvár. Tehát az egész Kárpát-medencében voltak kiemelt helyszínek is, de nagyon sok olyan helyszín volt, nem kiemelt helyszínek, de nagyon sokan összejöttek itt a budapesti helyszínen, itt az Országos Népművészettel Foglalkozó Szövetségeket szólítottuk meg. Jelen volt a Muharai Népművészeti Szövetség, akik a hagyományőrző táncosokat fogják össze, az Örökség Nemzeti Ifjúság és Gyermek Népművészeti Egyesület, a Vas Lajos Népzenei Szövetség, és mi a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, van, akik most csatlakoztak, a Kárpát-medencei Öreg Táncosok Szövetsége. Tehát itt is 609 zenész, táncos volt Budapesten, azért tudom, mert az ebédet meg kellett rendelni, tehát 609 táncos, zenész, és voltak pavilonok, ahol bemutatkoztak az országos szövetségek. Mi a programunkból 3 pavilonban, egy népi ékszer, egy tojásdíszítő és egy kékfestő pavilonban mutattuk be ennek a Mester és Inas programnak az eredményeit.
Akik most kapnak kedvet, hogy jelentkezhetnek a Csóri Sándor program pályázati részére?
Hát közösségek, egyesületek, alapítványok, tehát akik ezeket a hagyományokat, akár néptáncos, zenei vagy tárgyi hagyományokat ápoló közösségeket vezetnek, vagy közösségekben vannak, ők tudnak jelentkezni pályázat útján. Amikor a pályázati kiírás megtörténik, azért nagyon sok felületen elérhető, de hát csak be kell inni, hogy Csóri Sándor alap, és hát a Hankó Balázs miniszter úr is mindig sajtótájékoztatót tart és bejelenti, tehát én azt gondolom, ez elég nagy nyilvánosságot kap, tehát akit érdekel, az biztos megtalálja, hogy milyen feltételekkel lehet pályázni.
Így valóban egymással is kapcsolatot teremthetnek azok a közösségek, akik ebben dolgoztak, részt vettek. Nagyon szép a címe, hogy Sereglés. A hagyomány összeköt.
Sereglés, ezt Csóri Sándor Özvegy, dr. Balogh Júlia találta ki ezt a sereglés megnevezést, hiszen ez egy nagyon szép középkori szavunk. Nagyon illik ehhez az eseménysorozathoz. Balogh Júlia nem akarta, hogy fesztiválnak nevezzük. Ebben teljesen igaza volt, hiszen rengeteg fesztivál van országszerte, világszerte, tehát hogy ez egy különlegesebb dolog, és ez a sereglés, igen, ez egy nagyon szép, megfelelő szó erre az eseményre.
Gyerekeket is láttam, egészen kisgyerekeket, táncosokat. Tehát itt a hagyomány átadás is létrejöhetett, illetve én gondolom, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy maguk is bekapcsolódjanak.
Igen, a fiatalok bevonása, a gyerekek bevonása az nagyon-nagyon fontos feladatunk, tehát én azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos, hogy a fiatalok minél hamarabb, egész kisgyermekkorban találkozzanak a hagyományokkal, és valahogy tudjanak kapcsolódni, hiszen ha közösségre találnak, akár egy kézműves közösség, akár egy táncházas közösséghez tudnak kapcsolódni, minél fiatalabban, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobb életük lesz, sokkal tartalmasabb és sokkal boldogabb emberek lesznek.
A Sereglés 2025. szeptember 20-án tartott program népviseletbe öltözve egy vonulással kezdődött, amire én azt gondolom, hogy vissza kellene szoknunk. Nem szép ez a kifejezés, hogy visszaszokni, visszaszoktatni. De én néha irigykedve nézem más nemzeteknél, hogy viselettel találkozhatunk még akár a cukrászdában is. Vajon mi kellene ahhoz, hogy a népviseletet a Kárpát-medencében élők ne csak ünnepi alkalmon, hanem máskor is viseljék?
Igen, ez fontos program eleme volt a viseletben vonulás, hiszen a Csóri Sándor alapból az elmúlt években majdnem minden táncegyüttesnek sikerült felújítani a ruhatárát, jelmeztárát, tehát nagyon sok szép új viselettel bővültek a táncegyüttesek jelmeztárai, és hát ez a kézműveseknek is munkát adott, hiszen kellett csizmát, karaktercipőt készíteni, viseleteket varni, hímezni, tehát az egész népművészeti mozgalmunknak ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy mindenki jobban magáinak érezze ezt a hagyományt. Hát igen, hogyha belegondolunk, hogy Ausztriában, vagy Norvégiában, Svédországban van az állami ünnepeken, főleg Ausztriában, családi ünnepeken is, meg hétvégeken a templomba járáskor is felveszik a viseletüket, tehát ez jó lenne, ha minél jobban elterjedne nálunk is, hogy legyen igény arra, hogy ha valami olyan nemzeti ünnep van, vagy családi ünnep, akkor legyen egy viselet. Ez Székelyföldön, meg Erdély sok vidékén a mai napig így van, hogy konfirmáláskor a lányok viseletbe öltöznek, vagy jelesebb eseményekkor mindenki felveszi a viseletet. Ott tudjuk, ez az identitás kifejezésének egy nagyon fontos része. Osztia atya is nagyon szépen megfogalmazta itt a Mátyás templom melletti színpadon az áldáskor, hogy ez az egész eseménysorozat közösségformáló, identitást erősítő és hagyományápoló tevékenység, tehát ez mennyire fontos a Kárpát-medencében a közösségeknek a megerősödése.
Igazgatóasszony, önök nagyon szép példát mutattak arra, hogy ünnepeken, családi ünnepeken a modern viseletet össze lehetne hangolni a hagyománnyal. Éppen a mesterségek ünnepén tartottak egy ilyen divatbemutatót, ahol láthattuk a hagyományos motívumokat modern ruhákon. A Csóri Sándor programon belül a mester és tanítvány szerte Kárpát-medencében hogyan segíthetnék a fiatalokat, hogy megismerjék a régi gyöngyfűzést, a hagyományos motívumokat, és ne csak a mesterségek ünnepén, hanem a mindennapi életben is használják ruháikon.
A szövetségünknek ez az egyik legfontosabb feladata, hogy legyenek olyan alkotóházak, olyan közösségek, olyan táborok, olyan képzések, ahol mindezt a tudást át lehet adni különböző szinten, különböző formákban. Az egész Kárpát-medencében egy jól működő hálózat van. Tehát a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ez az egyik célja, hogy ezeket a népi mesterségeket, ezt a sok tudást, ezt a sokszínű hagyományt át tudja adni a következő nemzedékeknek, és hogy minél többen találják meg az örömüket, találjanak közösséget, alkotni akarás, tehát ami jelent sikerélményt, hogy megmutatkozni kiállításokon, pályázatokon, tehát az egész tevékenységünk ugye erre épül, hogy tudás átadás, és ennek a lehetőségének a megteremtése. Ezért vannak alkotóházak, nyitott műhelyek, különböző szintű tanfolyamok, tehát ez a tevékenységünknek az egyik fő pillére.
Igazgatóasszonyt hallgatva eszembe jutott, hogy korábban hallottam egy olyan mondatot néphagyománnyal foglalkozó szakembertől, hogy a néphagyományt, a népművészetet nem ápolni kell, hiszen nem beteg, hanem a mindennapjainkban használni.
Igen, ezt a mondatot Sebő Ferenc mondta. Őt mai napig nagyon tiszteljük, és most a budapesti helyszínen ő volt a Hankó Balázs miniszter úr mellett az egyik, akit felkértünk, hogy nyissa meg ezt az eseménysorozatot. Tehát igen, igaza van Sebő Ferencnek, nem ápolni kell, hanem használni. Nekünk van is egy ilyen szlogenünk, hogy a használható hagyomány. Tehát, hogy használjuk szórakozási formaként, tárgyakként, öltözködés kultúrában, lakáskultúrában, járjunk táncházba, tehát valahogy úgy alakítsuk az életünket, a hagyományokat úgy használjuk, hogy váljanak életünk, életformánk részévé, és akkor így tud tovább élni, hiszen ezek nem múzeumba való tárgyak, nem archiválni kell bizonyos néptánc lépéseket, népzenét, persze az is fontos, hanem nagyon fontos, hogy legyen az életünk része, és élvezzük, használjuk, éljük meg a hagyományt. Még egy Csóri Sándor idézetet szeretnék elmondani. A múltunk nem mögöttünk van, ahogy az idő sejteti, hanem bennünk.
Kedves hallgatóink, Igyártó Gabriellával, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójával a Csóri Sándor programról és a szeptember 20-án megrendezett Sereglés 2025, a hagyomány összeköt című a Kárpát-medencei népművészet ünnepéről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldog elvatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunde János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És itt van ez a számomra annyiszor elolvasott mondat, és annyiszor idéztem már prédikációkban is. Édesanyja megkérdezte tőle, hogy miért imádkozol olyan sokat, hiszen nincsen neked annyi vétked. És mit válaszol Magdika? Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Válaszolt. Vajon mit értett meg ez a lány, amit az édesanyja még nem értett, az édesapja sem, környezete sem, és talán mi sem értünk még. Édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget soha. Valahogy a végtelenre irányítja a tekintetünket ez a kislány, a végtelen szeretetre, az örök misztériumra, az örök húsvétra, a Szent Háromságos Egyisten belső életére, természetére. Így folytatja a könyv, bizonyos részeket természetesen kihagyok. Később sem volt másképpen, sőt mondhatjuk, hogy ima szeretete állandóan fokozódott. Előfordult nem egyszer, mondta el édesanyja, hogy téli éjszakákon a hidegtől szinte dermedten találtam, amint ágyában térdelve elnyomta az álom. Betakargattam. Ha ilyenkor fölébredt, folytatta imáit a befejezésig. Voltak hetek, hogy sok munkája és fáradhatatlan apostolkodása mellett napi 3-4 óránál több nem jutott alvásra. Napirendjének lelki részét azonban nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek. Csodálatosan szívós természettel ajándékozta meg a Teremtő. Sohasem panaszkodott, hogy álmos. Arcán alig látszott fáradtság, friss szellemén pedig egyáltalán nem. Tehát ahogy növekedett korban és bölcsességben és kedvességben, úgy az ima szeretete is állandóan fokozódott. Az ima szeretete szeretett imádkozni. Nem csak imádkozott, meg nem úgy fogta fel az imát, hogy ezt most el kell mondani, bár, mint ahogy hallhattuk, makacsan ragaszkodott az eltervezett imáihoz. Szerette az imádságot. Szent II. János Pál pápának a mondata jut eszembe most, aki azt mondta, hogy szükségem van a rózsafűzérre. Tehát nem azért mondta a Szent Pápa sem a rózsafűzért, mert teljesíteni akart az Isten előtt, mert hogy elhatározta és megfogadta, hanem azért, mert szüksége volt rá. Mert az ima az olyan, mint a lélegzetvétel. Mert ima nélkül megfulladunk. Megfullad a lélek. És minél többet imádkozunk, annál jobban megszeretünk imádkozni. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki fokozatosan mindig emeli a tétet. Aki nem marad meg azokban az imákban, amit gyerekkorában tanult vagy tanítottak neki, és élete végig csak ezeket mondja, hanem az ima életében növekszik, fejlődik, tökéletesedik. És ehhez kell lelkivezető, kell olyan atya, kell olyan életszentségben jóval előttünk járó ember, aki ebben segít nekünk. Az ima életünk egy művészet. Az nem lehet csak jól berögzött régi imák ismételgetése, hanem ebben növekednünk kell. És az Isten is azt akarja, hogy növekedjünk benne, mint ahogy korban is, bölcsességben is, kedvességben is növekednünk kell, mint ahogy Jézus is növekedett. Engedjük meg, hogy hozzáértő lelki emberek felülvizsgálják az ima életünket. Menjünk el hozzájuk, beszéljük meg, mondjuk el, hogy hogy is néz ki a lelki életem, az imádságos életem, és engedjük meg, hogy vezessenek, hogy tanácsot adjanak. Az egyébként is egy nagyon alázatos cselekedet, amikor én másoktól kérek tanácsot ilyen lelki dolgokban is, amire mondhatná valaki azt, hogy hát ez magánügy, ez az én dolgom, ehhez én jobban értek, nem nagyon értünk hozzá. A Jóisten ért hozzá, és ő pedig emberek által szeretne minket tökéletesíteni. És a Szentlélek szeretne bennünk imádkozni. Az már egy jó állapot, ha mi is eljutunk arra a szintre, hogy azt mondjuk, ami égi édesanyánknak, hogy édesanyám, szűzanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. A szűzanya is egy nagy tanítómester az imádságban, ha megengedjük neki. Ő fokozatosan tökéletesíti és szebbé teszi az imánkat. Olyasmi egy hasonlattal, mint amikor járunk a mezőn és szedünk virágokat, visszük az édesanyánknak vagy édesapánknak, a családunknak, és mire hazaérünk, elhervadnak, benne van mindenféle gaz is, fű, és hát nem a legszebb lesz az a csokor, de azért a szüleink örülnek neki. Mi is, hogyha imádkozunk, mint hogyha egy csokrot szednénk a Jóistennek, átadjuk a szűzanyának, ő megszépíti ezt a csokrot, csodálatosan széppé teszi, és úgy adja oda drága szent fiának, ha az ő kezébe adjuk. Különösen, ha még a virágokat is a szűzanya kezéből vesszük, az imádságokat. Engedjük meg, hogy segítsenek nekünk ima életünk fejlődésében. Napról napra tökéletesedni kell az imánknak, és napról napra kérni kell az Urat, hogy Uram, add, hogy egyre jobban megszeressem az imádságot, egyre többet akarjak imádkozni, egyre többet akarjak veled beszélgetni, veled lenni, és veled egyre tökéletesebben egyesülni az imádságban és a szentségekben. Boldog Bódi Mária Magdika inkább a alvását rövidítette le, de mint ahogy az édesanyja mondja, napi rendjének lelki részét nem engedte megrövidülni. Első volt előtte a lélek, ami örök. És valóban csodálatos szívós természettel áldotta meg őt a Teremtő, mert azért ezt nem mindenki tudja csinálni, és nem is kell, tehát ezt azért bölcsességgel, okosan, józanul, és mindenki a maga állapotának, életállapotának megfelelően, meg az egészségi állapotának megfelelően kell ehhez viszonyulni. Nem a cselekedetekben kell utánozni, hanem a lelkületben, a vágyban. A vágyunk lehet nekünk is ugyanolyan végtelen, mint Magdikáé, mert a végtelenre irányul, és az ő vele való egyre tökéletesebb kapcsolatra. És hogy ezt majd hogy oldja meg az Úr, és hogy tudunk vele egyre tökéletesebben kommunikálni, az bízzuk a Szentlélekre. A szív irányultsága a lényeg, és hogy mi az első az életünkben, és mik a fontos dolgok. Persze mi is megtehetjük azt, hogy héten egy-egy napot virasztunk, egy-egy órát, egy éjszaka, akár közösségben is. Vannak ima csoportok az interneten is, akik minden pénteken 2 és 3 között virasztanak, oda is be lehet csatlakozni, csodálatos, így közösségben fölébredni éjjel 2-kor, és egy órát imádságban tölteni, a csöndben, az éjszakában áldozatot hozva, mert fölébredni nem könnyű, aztán visszaaludni sem könnyű, de aki megteszi, azt hiszem mindenki tapasztalhatja, hogy másnap szinte semmi fáradtságot nem érez, mert Istennek adtuk ezt az órát. És a virasztás is egy imádságos forma, amit jó, ha visszahozunk a köztudatba és az életünkbe is. Jézus is buzdít minket a virasztásra, persze átvitt értelemben is, de nyugodtan érthetjük konkrétan is. Kérjük boldog Bódi Mária Magdika hathatós közbenjárását, hogy mi is nagyon szeressünk imádkozni, egyre jobban szeressünk imádkozni, hogy a lelki életünk legyen az első, az Istennel való kapcsolatunk legyen az első, és hogy adjon erőt nekünk is az Úristen, hogy tudjunk áldozatokat hozni érte, nem mintha az Istennek lenne erre szüksége, nekünk van rá szükségünk, mert a lelkünk vágyik arra, hogy valamit viszonozzunk abból a szeretetből, amit kapunk a jó Istentől, és más emberekért is áldozatot hozva, közben járva értük, közelebb tudjuk őket vezetni Krisztushoz, hogy őt megismerjék, megszeressék, és soha el ne hagyják. Még egy kis kedves történetet felolvasok, amiből kitűnik, hogy Magdika mennyire szerette a papokat, és mennyire tisztelte a papokat, mint Isten embereit. Épp a napokban akadtam rá erre a Viennai Szent János idézetre, ahol azt mondja, Isten után a papa minden. Hagyjatok egy plébániát 20 évig pap nélkül, és az emberek állatokat fognak imádni. Papság misztériumát taglalja Viennai Szent János is több gondolatában. Érdemes olvasni tőle, de most térjünk vissza a Bódi Mária Magdikára, és erre a szép kis megható történetre. Élete vége fele történt egy alkalommal, meséli Bíró néni, a Balatonfűzfői plébánia szeretett szolgálatának a vezetője, hogy Magdi későn érkezett Keneséről Fűzfőre. Mivel a közbiztonság abban az időben már gyenge lábon állt, szállást kért nálunk. Lehetett vagy 11 óra már, amikor gyenge kopogására lettem figyelmes. Kinéztem és láttam, hogy Magdi áll az ajtó előtt. Természetesen szívesen fogadtam. Mivel férjem is itthon volt, nem tudtam más megoldást találni, mint azt, hogy felajánlottam neki a nálunk lakó, de azokban a napokban távol lévő lelkipásztorunk szobáját. Túlságosan nagy ez a megtiszteltetés, suttogta, meghatódottam Magdi. Hiszen a pap Isten szolgálja. Hogyan is juthatok én egy fölszentelt pap szobájához? Milyen nagy dolog ez? Reggel frissnek és átszellemültnek látszott, folytatta Bíró néni. Nagyon nagy volt a megtiszteltetés, mondta búcsúzás közben Magdi. Nem is aludtam semmit, csak imádkoztam egész éjszaka. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you. sötétségen szabadítom, dicsőséget nem ér véget.
Feel
Kedves hallgatóink, itt a